kedves gyülekezet, kegyelem népünk és békesség Istentől, mi atyánktól is, az Úr Jézus Krisztustól, Isten áldja meg a jelenlévő és a igehirdetés felvételről hallgató gyülekezetet. A hónapunknak a vezérigéje Ézsaiás 61, kelj fel, tündöklőj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Az örömteli szolgálatról, Isten örvendező dicsőségének a visszatükrözéséről szól az üzenet, talán hetek óta is mindannyiunk számára, és ugyanez a 100. Zsoltár, 2. és 5. verse is ugyanerről szól, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé, mert jó az Úr, örökké tart szeretete. Tehát az örvendező szolgálat az, ami most különösen is a figyelmünk középpontjában van. Nem csak kapni szeretnék ajándékot, hanem azt akarjuk, hogy Isten rajtunk keresztül adjon, ne csak bennünk szülessen meg, hanem hadd legyünk akár együgyű pásztorok, akár balga bölcsek, akik viszik az ajándékot, a hírt, a világon szerte szét. Egy kicsit ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik az az ige is, amit ma szeretnék felidézni Ézsaiás könyvének az 52. részéből, a 7. verstől, ahol így szól a Biblia üzenete, az Úr szava hozzánk. Mély szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. Újongva énekeljetek mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr az ő népét, és megváltotta Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szeme előtt, hogy lássák a föld minden határai, Istenünk szabadítását. Négy szereplőre irányul a proféta figyelme, ez a gyönyörű szép, Szentlélektől ihletett költői beszéd. Egy sötét világban, megkeseredett világban hozza el Isten vigasztaló üzenetét. A múltkor beszéltünk már egy kicsit arról a vitáról, ami a teológusok között zajlik, arról, hogy vajon egy személye a szerző, vagy Ézsaiás könyvét 3-4-et írták, nem tudjuk ezt a vitát eldönteni, valamikor a 19. század végén az irodalomtudomány, az európai irodalomtudomány fejlődése vetette fel a teológusok körében azt a gondolatot, hogy kezdjenek keresni más szerzőket is, és ami konkrétan is zavarba ejtette őket, hogy ha akkor íródott az egész könyv, amikor az elejét Isten ítélettel teli üzenetét hangoztatja a proféta, akkor a vigasztalásnak az üzenete csak valami bekövetkezett nagy nyomorúság, nehézség, háború, fogságra vitel után mondhatja üzeneti a profétán keresztül. És ma is vannak ennek is, és annak is hívei, hogy de hiszen nem kell mindennek összeomlani ahhoz, hogy az ember rommá legyen. Szoktuk is mondani, hogy így az illető romjaiban van. Nem lehet igazán számítani rá a nehézségekben. Tehát a vereség átélése akár egy közösség életében is, vagy egyének életében pláne időről időre bekövetkezik, és nem kell össznépi vagy földrésznyi szörnyűségeken átmenni ahhoz, hogy jól értsük Isten vigasztaló szavát, illetve, hogy készüljünk legyünk naponként készek. A derekunk felüvezése nem csak arra szól, hogy amikor bennünket szólít az Úr, akkor mi tudjunk gyorsan hozzá menekülni a baj elől, hanem hogy tudjuk gyorsan vigasztalni másokat, és tudjuk gyorsan mások terhét hordozni. A hívő ember megtanulja az Úr közelében, hogy nem a saját lelki irháját kell csupán megmentenie, sőt, lehet, hogy elsősorban nem, hanem sokkal inkább mások gondjaira, terheire kell a figyelmét összpontosítania. Tehát azt mondhatjuk így elöljáróban, hogy függetlenül attól, hogy a babiloni fogság előtt, után, közben íródott-e ez a könyv, az üzenete örök, az emberi történet hullámzásaihoz igazodó, és ha mi véletlenül most szintén nem élnénk át mindenféle nehézséget, akkor is alkalmas textus lenne arra, hogy elmélkedjünk felette. De bizonyos időkben jobban, más időkben kicsit kevésbé, de értjük az Úrnak a vigasztalásra, az örvendező, szolgáló, hívő életre való bátorítását. Tehát nézzük meg, hogy ki az első szereplő. Ez az örömmondó, így nevezi a régi Károli szöveg, azt a személyt, akinek hihetetlenül fontos szolgálata van. Fiatalabbak még jobban emlékeznek talán az egri csillagokra, egy nagyon csekély számú városég védi a várat a hatalmas török túlerővel szemben, és mindenki abban él, hogy ennyien nem tudunk győzni a kevés sikeres várvédő harcunk egyike ez a történet, és a vár kapitánya, legalábbis Gárdonyi szerint időről időre megjelenik, és azt mondja, hogy már jön a felmentő sereg. És akkor mindenki úgy érzi, hogy van értelme kitartani. Egyedül ő tudja, és valaki ott megsejti, talán éppen a kapitány helyettese, hogy hát ez inkább ilyen pedagógiai vagy pszichológiai trükk, és aztán mire a felmentő sereg megjönne, már vége is van a harcnak, már nincs itt szükségük rá, de halatlanul erősíti, lelkesíti a tömeget, hogy nincsenek magukra tömeget, tehát a kis várvédő sereget, hogy nincsenek magukra hagyva. Isten igéje nem ilyen pedagógiai célzatú bátorítgatás, hogy tartsunk ki, jön a felmentő sereg, aztán olyan mindegy, hogy jön vagy nem jön, úgyis győzelmes lesz az életünk. Jézus azt mondja, amikor a tanítványai kétségbe esetten néznek körbe, Jézus búcsú szavait hallva, hogy elmegyek atyámhoz, de csak azért, hogy helyet készítsek nektek. Ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek. Tehát nem vezet félre bennünket, nem bátorítgat, be nem váltható ígéretekkel, hanem beszél a nehézségről, nem hallgat arról, hogy az ő követése mindig bizonyos fajta konfrontációt, szembenállást jelent a világgal, de arról is, hogy nem hagy magunkra. És az igazi nagy üzenet nem az, hogy elhárítja utunkból a hívő élet ütközéseit, hanem hogy velünk lesz a harcainkban, és nem maradhatunk örökre alul. Nem a veszteség az üzenet, hogy bármennyire is küzdünk, mi olyan gyarló, olyan reménytelenül gyengék is, és bűnbehajlók vagyunk, hogy hiába minden, akár mennyei segítség is úgysem fogunk győzni, és ezt alázattal mondogassuk lehetőleg minél többször. Mert van nagyon sok hívő ember, aki állandóan többiekkel azért jön össze, hogy ezt egymásnak bevallják, hogy ők semmik és senki. Az emberek utálatosak, de az Úr milyen dicsőséges. Isten meg nem ezt akarja, hogy mi gyalázzuk önmagunkat. Hagyjuk ezt ő rá, hogyha akar mondjon ítélő szavakat felettünk, de inkább erősödjünk meg abban, hogy Istennek így kellett a mi életünk. Ő nagyon jól tudja, hogy mennyi erőnk és értékünk van, és neki kellett a pislogó gyertyabér és a törött nád, és ő ezekkel viszi véghez az ő diadalát. Kifejezetten a senkiket választja magának, egy másik bibliai hely szerint, hogy a valakiket megszégyenítse. Tehát nekünk nem a vereségeinkről kell alázattal értekeznünk, hanem beszélnünk kell arról az örömről, arról az áldásról, amit az új közelsége jelent, de erről tisztán kell beszélni. Nem szabad becsapni senkit azzal, hogy majd Isten mindent magára vesz, és mi pedig lebegünk. Isten lelke lebegett a vizek felett, mi meg a földön járunk. Tehát az Úr lebeg felettünk, mi pedig porban vagy sárban, de mindenképpen ezen a földön vagyunk, de ő nem hagy el bennünket, hanem nála van a szabadulás, a békesség, az erő, az öröm hírmondó békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, és arról beszél, hogy uralkodik a te Istened. Egy-egy rövid gondolat erejéig álljunk meg azoknál a dolgoknál, amiket az öröm hírmondó mond. Még előtte az öröm hírmondóról még egy gondolatot. Ismerjük a sóvárgás szót, hát ez a sóvárásból fakad. Annak idején, amikor elfogyott itt az Alföldön a só, mindig a falu végére állítottak egy kevésbé használható embert, akinek viszont hát nem nagyon értett mondjuk az állatokhoz, vagy az egyéb mezei munkákhoz, iparos munkákhoz, de hírmondónak jó volt, semmi más dolga nem volt, mint jönni, jelenteni, hogy hozzák a sót. Mert só nélkül nagyon nehéz az élet. Sóvárgott a falu, és jött a hírmondó, és mondta, hogy már zörögnek az Erdélyből érkező, Szováta környékéről érkező szekerek, és hozzák a sót. És az emberek újongani kezdtek, sóvárogva várták. Ahogy sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését ez a világ. Nem a politikai kereszténységre vágyik. Nem azokra, akik a saját hitványságukat vallásüldözésként próbálják meg beállítani, hanem sóvárogva várja a világ a hiteles keresztényeket, akik jót mondanak, akik békességet hirdetnek, akik a szabadulásról beszélnek, és Isten uralmáról, nem emberek uralmát próbálják meg támogatni. Szóval az öröm mondó lábait látják a kapuőrök, ugye kis pontot látnak a messzeségben, és azt látják, hogy a kis pontocska alján ilyen mozgások vannak. De messziről lehet látni, hogy egy pont mozog vagy áll. Ezért az öröm hírmondó lábaira függeszti a szemét a kapunáló, és nem azt látja, hogy ott áll egy bámészkodó ember, aki megütközve tekint a messzi Jeruzsálemre, hanem egy siető pontocskát lát, valakit, aki jön. Sőt, a gyakorlott szeme meg tudja állapítani, hogy nem azért jön, mert vad elszabadult kutyák kergetik, és szeretne bejutni a város falai közé. Más a menekülő embernek a lábmozgása, és más a lábmozgása annak, aki örömében siet. Örömében siet. A jó hírhozás, vagy egyáltalán csak a jól értesültség megvallása, mondjuk egy kicsit profánabb szóval a pletyka, az hát az embereket egy kicsit fölgyorsítja. Szeretünk jól értesültek lenni és hírt vinni, és ezért az evangélium továbbadását is lehet ehhez, egy kicsit lehet ehhez hasonlítani. Mindenképpen én akarom elsőként elmondani azt, hogy, és akkor itt következik majd a jó hír. Tehát a kapuőr látja a távoli pontocskának a lábmozgásából, hogy ez jó hírt fog hozni. Nem tudjuk, mire számítsunk, de ha ez csak ugyan örömhírmondó, akkor az első dolog, ami bennünket megörvendeztethet ebben a békétlen világban, hogy békességről fog beszélni. Az nem örömhírmondó, aki eljön és azt mondja, hogy ez az állapot még körülbelül 100 évig fog így tartani, de ne húsuljatok, mert 100 év múlva, vagy akár csak 20 év múlva is, ahogy néha szemfüles ravasz politikusok mondják, hogy tartsatok ki mellettünk, mert 20 év múlva akkor jobb világ lesz. Az örömhírmondótól ezt nem fogadjuk el, ő azonnali békét hirdet. Azt hirdeti, hogy van megoldás a békesség és az egymáshoz való közeledés útján is. Nem csak a békétlen és harcos megoldások viszik a világot előre, mert sokan ebben a tévhírben élnek. Sokan érvelnek azzal, hogy mindazok az eszközök, amiket a háborúban oly nagy haszonnal használtak, azok viszik előre a háztartási fejlődés is, hogy nem lenne számítógép, hogyha nem találtak volna ki ilyen nagyon elmés, pontos szerkezeteket ahhoz, hogy a rakétát egymás civil célpontjaira irányítsák a hadseregek. Lemondanánk, inkább írnánk palatáblára ismét szerintem, hogyha ez lenne az ára a békének. Most nem a fejlődés ellen akarok beszélni, csak a béke mellett érvelek. Tehát az örömmondó elsősorban arról fog nekünk beszélni, hogy lehet békességben élni. De ahhoz az kell, hogy önmagunkban eljussunk a békére, hogy találkozzunk a békesség fejedelmével, mert békességre jutni, megbékélni Istennel, és megbékélni önmagunkkal, ez is olyan dolog, ami Isten felülről jövő kegyelme által érthető és válik gyakorolhatóvá, és ezt is meg kell tőle tanulni, amikor arról beszélünk, hogy mi Jézus tanítványai akarunk lenni, akkor az ő békességét akarjuk eltanulni. Azt a békességet, amiről a búcsú beszédeiben szól, hogy az én békémet adom nektek, nem úgy adom, ahogy ez a világ. Higgyetek én bennem, kövessetek engem, ez a higgyetek én bennem, ez ezt jelenti, hogy tessék bizalommal a nyomdokaimban járni. Jézus békéje, amit áldásként is emlegetünk, az a belső nyugalomra, Istennel való békességre jutott embernek a békéje, aki éppen ebből fakadóan akar a környezetével, a többiekkel is békességben élni. Aztán a következő dolog, amiről itt olvasunk, hogy az örömmondó jót mond. Ez nem azt jelenti, hogy el kell hallgatni a nehézségeket vagy a bajokat, de lehet kétféleképpen közelíteni a világ dolgaihoz. Lehet úgy is, hogy itt már semmi remény nincs, és elkezdjük mondani a rossz dolgokat, amelyek mindenki számára nyilvánvalóak egyébként is. És lehet azt mondani bizalommal, hogy de igen, bármilyen nehéz is a világ, Isten nem hagy cserben bennünket. Vizsgáljuk meg a dolgokat, nem az egész életünket akarjuk egyszerre rendben lévőnek látni. Az előbb azt említettem, hogy aki 1 millió forintot licitált a képünkre, az egy napra 3200 gyerek étkezését vásárolta meg, és hogy milyen nagy, ha közelről nézzük, óriási dolog. 3200 gyereket egy nap megetetni. És mondom, lehet így is beszélni, hogy de jaj, mi lesz a 364 további nappal. Amikor Jézus a mi atyánkban erre tanít bennünket, hogy a mindennapi kenyerünkért imádkozzunk, akkor ebben a napi az aznapi adagért való könyörgés kap hangsúlyt. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez a kifejezés tulajdonképpen a hattár, területéről származik, mondjuk így, hogy a porció, az adag kifejezése, a pasztéren harcoló katonának nem kell egy fél borjút vinni, a hátán az ő bornyúja az más a felszerelésében, tehát nem kell arra gondolnia, hogy a háború mondjuk eltart még egy hónapig, és akkor cipeljük a hátunkon az egyhavi ellátmányt. Hát semmi mással nem tudna foglalkozni, és őt meg sem tudná talán mozdítani. Ha csak mondjuk napi fél kiló kenyeret számít magának, akkor az 15 kiló kenyér, de nem beszélünk, meg is fog száradni a közben. Tehát semmiképpen nem kell neki maga előtt tolni, vagy a hátán vinni az egész havi élelmét, hanem neki az aznapi élelem elég, és hinnie kell abban, hogy még ha el is találják a gulyás ágyút, akkor is majd a határ gondoskodik arról, hogy nem maradjon éhes. Ne kelljen menet közben valahol utána nézni legalább egy ehető békának, hogy fel ne forduljon a csata közben. Valaki gondoskodik róla. Hát az, aki bennünket az élet küzdelmeibe elküldött, az a mai ellátmányunkról is gondoskodik, és a cél nem az. A katona nem azért harcol, hogy megkapja az aznapi kenyerét. Mellesleg megkapja. Így értjük Jézusnak azokat a szavait, amikor azt mondja, hogy ti ezért ne is imádkozzatok. Mert Isten megadja. Vagy ha imádkozzatok legfeljebb ennyiért, az már hálaadás, hogy a mindennapi kenyérért imádkozunk. Ez mind megadatik, hanem ti keresitek az Isten országát. Mert erre küldött el, erre hívott el az Úr. A többi megadatik néktek. Tehát jót mond az örömmondó, és a harmadik dolog, hogy szabadulást hirdet. Arról fog beszélni, hogy a bármi nagynak, erősnek tűnő lelki vagy külső fizikai ellenség hatalma nem tart örökké. Istennek a gondolata nem az, hogy az erőszak győzzön ezen a világon. Nem iktatja ki a konfliktusokat, a harcokat, de a szorongatott helyzetben lévő számára is. Eljön a szabadulás egykor. Szülők, akik nagy fáradtsággal küzdöttek azért, hogy a gyermekeik esetleg tovább tanulhassanak. Ma ez a kérdés újra felmerül. Nem hiszem, hogy a szülők le fognak mondani arról, hogy a gyermekeik sorsa jobb legyen, mint az övéink. Hányan mondták ezt el, hogy az ő életük, hogyha küzdelmekkel teli, és a gyermekeikből szabad és sokkal nagyobb lehetőségekkel rendelkező embert akarnak nevelni. Éppen az egyik ünnepségünkön most decemberben Galkó Balázs elolvasta a szeptemberi emlék című Móra novellát, ami hát arról szól, hogy Móra is milyen szegény körülményekből indul, ilyen nagy küzdelmet folytatnak a szülők azért, hogy belőle diplomás ember lehessen, milyen kár lett volna, ha feladják a szülők ezt a küzdelmet. Nemrég beszélgettem Móra dédunokájával, aki maga is most íróként, filmforgatókönyv íróként dolgozik. Hát valószínűleg ő se lenne sehol, hogyha annak idején Móra Márton és a felesége föladták volna a küzdelmet a gyermekükért. Szülők, akik hisznek abban, hogy érdemes küzdeni. Az örömmondó, aki a szabadulásról beszél, hitelesen beszél, és azért beszél róla, mert Istennek az igazsága soha nem találkozik az akarnok, földi zsarnokok elképzelésével, akik a saját boldogulásukat akarják csak szem előtt tartani. És ez a negyedik dolog, amit az örömmondó hirdet, hogy Isten uralkodik. Nem a földi kiskirályok. A földi kiskirályoknak félelemmel kellene csókolgatni a fiút a második Zsoltár költői szavai szerint, és az ő uralmukat mindig, minden tekintetben a mindenható és örökkévaló Isten gyöngéd, mindenre figyelő hatalmához kellene igazítani, hogy Istentől való egy hatalom könnyen megállapítható ebből, hogy tekintettel van-e a gyengékre, az elbukókra, az erőtlenekre. Az Isten uralma más, mint a földi uralom. Uralkodik a te Istened, az örömhírmondó, tehát erről beszél, hogy végső soron mindenek felett az Úr, ami Istenünk, uralkodik. És akkor nézzük a másik szereplőt. Ő az őrálló, ő az, aki meglátja a távoli mozgó pontocskát, és az ő dolga, hogy mielőtt a örömhírmondó megérkezne, mint egy előénekelje azt, ami közelek. Keresztelő Jánosról mondja az ige, hogy ő az előfutára, az út készítője a megváltónak. De elkezd egy utat építeni, és az emberek azt kérdezgetik, hogy miért, kinek? Miért nem jó úgy, ahogy eddig volt? Miért kell a hegyeket lebontani, és a völgyeket feltölteni? És akkor elmondhatja, hogy azért, mert valaki jön, aki minden reményünket beteljesíti majd. Hogy a tanítványok, akiket Jézus maga előtt elküldött, ők voltak ilyen őrállók, akik nem magukról hirdették, hogy ők hozzák az üdvösséget vagy a szabadítást, hanem jön valaki utánuk, aki ezt megteszi. Isten szent igéjében, lábjegyzetben, a rómaiakhoz írt levél 10. részéből van egy ige, ahol Pál nagyon erős szavakkal beszél az ige hirdetéséről, és azt mondja a 13. verstől kezdődően, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek, mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak. Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül, mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek, amik éppen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, erre az igére hivatkozik éppen Pál, és így tovább. Tehát az őrállónak ez a dolga, hogy jelentse be az örömhír megérkezését. Isten nem várakoztat a kelleténél tovább bennünket, és a legnehezebb időkben is ilyen őrállóul adott bennünket. Szóljunk, és újra szóljunk arról, hogy Isten közeledik, közeledni akar hozzánk, hogy megérkezik és megáll bennünket, és felszabadítja az életünket. Ők azok, akik szemtől szembe látják, hogy mit hozza vissza Siont az Úr. Azok az áldott lelkek, akik pozitívan gondolkodnak, ez egy mai szó, akik nem negatív fényben látnak mindent, hogy nem lehet megoldani a dolgokat, vagy miért nem jöhet valami jobb. Van egy ilyen mondás, hogy ritkán jön valami jobb. Hát az őrálló nem ezt mondja. Az őrálló egyfolytában mondja, hogy már látom a kis mozgópontot távol. A harmadik szereplő. Itt Jeruzsálem romjainak nevezi azokat, akikről beszélünk. Az elején azt mondtam, hogy tudunk mi is romokban heverni. Összeroppanni a nehézségek alatt, és itt nem azt mondja az ige, hogy bátran borulja az örömhírhozónak, vagy az őrállónak a vállára, és sírd ki magadat, és bátran hüppögél, majd az Úr egyszer megvigasztal, hanem megdöbbentő módon őket is arra szólítja fel, hogy újongva énekeljenek mindjárt. Amikor Pált és Sílást Filippiben ártatlanul megverték, kalodába zárták, és börtönbe csukták őket, akkor elkezdtek éjjel éjfélkor dicséretet énekelni, ahogy ezt az Úrtól is tanulták, aki azon az éjszakán, melyen elávultatotta, hogy az úrvacsorai szereztetési igékben mondjuk, az elárultatása éjszakáján dicséretet énekelve ment ki a Getsemáné kertbe a tanítványaival. Nem azért, mert mit neki a kereszthalál és a megostoroztatás, a töviskoszorú és az egyéb szörnyűségek, hanem ahogy a már idézett apostoli levél egy másik fejezetben mondja, meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következés, itt van egy hosszú felsorolás, nem szakíthat el bennünket Istennek attól a szerelmétől, amit megmutatott, megtapasztalhatóvá tett mi Úrunk Jézus Krisztusban. Azért, ha romokban heverek is, ha úgy látszik, hogy minden összedőlt, van okom arra, hogy újonnan énekeljek, és nem azért, mert félvából veszem az életnek ezeket a szörnyű terheit, hanem mert teljes szívvel hiszek abban, aki megvigasztalta és megváltotta az ő népét. Itt van, azért énekeljetek újongva Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr népét és megváltotta Jeruzsálemet. Fontos az ige idő, hogy mikor történt mindez. Isten a világ megalkotása előtt döntött a megváltásról is. Mondjuk így, hogy minden, ami történt és történik ebben a megváltó kegyelemben, megy végbe. És Istennek ebben az örömöt hirdető, vigasztaló jóságában, ezért nem majd akkor fogunk énekelni Jeruzsálem romjaiként, amikor az Úr elhozza a vigasztalást és a megváltás megtörténik. Ez megtörtént. Azt kell hirdetnünk, hogy ez egy befejezett, kész ügy, legfeljebb mi bennünk egy napon, a nagy felismerés napján lesz nyilvánvalóvá, hogy Isten soha nem gondolkodott másféleképpen. Isten úgy szerette a világot, ott is fontos, hogy ez múlt időben van. Soha sem volt hozzá más viszonya, és ezért bármennyire is romokban lennénk, a kilábalás ebből nem a további heverész és romjainkon, hanem hogy kezdjünk el a mai napon újonnan énekelni, beszélni arról, hogy megváltott az Úr, és hálát adni azért, hogy mindez megtörtént. És hát a negyedik szereplő, ha szabad egyáltalán így beszélni róla, aki mindenek felett való, és akiről itt közben is állandóan beszéltünk, ő az Úr, akiről azt a különös dolgot mondja, azt a furcsa képet használja vele kapcsolatban a proféta, hogy feltűrte az Úr szent karját. Ugye, ha valaki neki gyűrkőzik a dolognak, akkor abból valami lesz. Kis kamasz fiúként gyakran történt meg velünk, akár szembejövő tapasztalatból, akár mi magunk is valami ilyet tettünk, hogy elkezdtük felgyűrni a fingünk ujját, és ez nem a béke jele volt, nem annak a jele volt, hogy akkor most könyékig megmossuk maszatos kezünket, hanem ez annak a jele volt, hogy most valami nagy tettet fogunk végrehajtani, ha azok megkapják méltó jutalmukat. És itt is erről van egyébként szó, hogy most az Úr, amikor a karját feltűri, akkor pakolni kezdenek az ő ellenségei, akik eddig olyan jól berendezkedtek, és azt hitték, hogy jövék a világ, és sanyargatták a gyengéket. Most azt látják, hogy a tehetetlennek, vagy a végtelen békességűnek tűnő Isten elkezdi fölgyűrni az ingúját. Hát ugye milyen képtelen ez a dolog, de hát a proféta mondja ezért az ő nyomán, említem ezt. Amikor a pusztában olyan jól, olyan kellemesen elfélben élő Mózes egyszer csak találkozik a karját felgyűrő vagy a végét feltűrő Istennel, aki elkezd arról beszélni, hogy tűrhetetlen az, amiben az ő népe van. Mózes gyönyörködik ebben a feltűrt ingújú Istenben, aki így megemlékezik az ő népéről egészen addig, amíg az Úr azt nem mondja, hogy akkor téged elküldelek, hogy menj és szabadítsd meg őket. Tehát az Úr feltűri szent karjait, akkor meg kell mozdulnia a hívő embernek. És együtt kell működnie az Úrral. Minden népeknek látni kell azt, hogy a Föld végső határáig, hogy Istenünk szabadítani akar, hogy Isten nem a rabságnak, az elnyomásnak az Istene, és itt most nem a feltétlenül a politikai szabadságra gondolok, szeretnék zárójelbe egy csakot ide rakni, nekem nagyon oda kívánkozik mindig, mert azt sem tűri Isten, hogy emberek és népek elnyomottak legyenek, és hogy az legyen a dolguk, hogy megértsék, ők nem tanulhatnak, nem részesedhetnek a javakból, ők erre születtek, ebben kell meghalniuk, hogy egy alacsonyabb értékű életet kell élniük, de az Úr ennél többet akar üzenni. Azt is üzeni ennek a világnak, hogy nem kell a bűn rabságában, a szenvedélyek rabságában, a test fogságában, az anyagnak a börtönében élni, hanem győzelmet akar adni a mi Úrunk Jézus által mindannyiunknak, a leggyengébbeknek is, hogy egy feltűrt ingújú Isten áll mögöttünk, aki erőt önt belénk, és aki arra késztett, hogy a Föld végső határáig, ahogy Jézus a tanítványainak mondta, lesztek nékem tanulim. Beszéljetek a győzelmes Istenről, aki nem felettünk akar győzni, hanem velünk akar a diadalra eljutni, és aki osztozni akar ebben a győzelemben velünk. Isten áldjon meg minket, örömmondóként, őrállóként, ha a szerepünket a Jeruzsálem romjai közt találtuk meg, akkor az újonva éneklő között, hogy beszéljünk a győzelmes Istenről, és csatlakozzunk ő hozzá ebben a szándékában. Amen.
Köszönjük neked, mennyi édesanyák örökké való Istenünk, hogy te békességet és örömüzenetet küldesz és hoztál el nekünk Jézus Krisztus által, és köszönjük, hogy ennek az üzenetnek, a békességnek, az evangéliumnak a továbbadását bízod ránk. Köszönjük, hogy mindig van olyan helyzet, amikor mi segíthetünk másokon, akkor is a nehéz helyzetben érezzük magunkat is. Te segíts meglátni ezeket a helyzeteket, segíts engedelmesen menni, és hadd tudjunk is vinni. Köszönjük neked a karácsony, a megváltó születésének, a öröm ünnepét. Hadd tudjunk mindig dicséretet énekelni, járni a te utadon veled együtt. Áld meg így a mi ünnepünket és minden napjainkat is. Amen.
Amen. A helyiket elfoglalva a 394-es dicséretben fejezzük be Isten tiszteletünket. Ennek az énekünk az utolsó versét.